Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a mai ünnepi Zsoltárunk szavaival. Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Szentlélek ereje által. Amen. Foglaljuk el helyünket. Isten tiszteletünk kezdetén a 338. énekünket énekeljük. Református énekeskönyvünk 338-as dicséretét, annak mind a négy versét. Az első így kezdődik: lelki próbáimban, Jézus, légy velem. Hallgassuk meg Isten igéjét a bibliaolvasó kalózunk szerinti mai újszövetség ige szakaszból, a jelenések könyve 22. fejezetéből, ennek a fejezetnek az első 5, és aztán a 10-től 21. versig teredő szakaszát olvasom. Azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónusából ered. A város főútjának közepén a folyó két ága között van az élet fája, amely 12-szer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. Nem lesz többé átok a városon, hanem az Isten és a bárány trónusa lesz benne. A szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úristen fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön örökké. Íme eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint. Én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba. Kívül maradnak az ebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok és a bálványimádók, és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot. Én, Jézus, küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetek előtt. Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag. A lélek és a mennyasszony így szól: jöjj! Aki csak hallja, az is mondja: jöjj! Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az életvizét ingyen! Én bizonyságot teszek mindenkinek, aki a prófécia eme könyvének beszédeit hallja. Ha valaki hozzátesz ezekhez, arra az Isten azokat a csapásokat bocsátja, amelyek megvannak írva ebben a könyvben. Ha pedig valaki elvesz e prófétai könyv igéiből, attól az Isten elveszi osztályrészét az élet fájából, a szent városból és mindabból, ami megvan írva ebben a könyvben. Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz: bizony, hamar eljövök. Amen, jöjj Uram Jézus! Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Amen. Isten áldása legyen az ő igéjén, annak hallgatásán, megértésén, szívünk befogadásán és megtartásán, hogy gyümölcsöt teremhessen az életünkben. Most fennállva csendesedjünk el, és azért imádkozzunk. Csodálatos dolgokról szólsz nekünk, Urunk, ha te igédben ma is hatalmas ígéretről, örök világosságról, reménységről, gyógyulásról. És mi pedig mégis gyakran azt érezzük, hogy homályban élünk, reményvesztetten, betegségek között. Látjuk ugyan lelki szemeinkkel a megígért várost, amelyen nincs hatalma az átoknak, ahol nincsen éjszaka, mert te magad fény lesz az emberek számára, de mi nem ilyen városban élünk. Mégis köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te nem elérhetetlen világról beszélsz nekünk. Nem is csak a mennyei Jeruzsálemről, amely majd elérkezik, hanem arról, hogy aki hozzád tartozik, az mindaz részesülhet a te áldásaidban. Urunk, így vagyunk most is itt, hogy szeretnénk megtelni a te áldásaiddal, mindazzal, amit te készítesz azoknak, akik a tieid, akiknek a homlokán ott van a te neved felírva. Urunk, itt vagyunk most előtted, és nem tudjuk talán biztosan, hogy hogy a Te neved ott van rajtunk, de kérjük, hogy mindenképpen mindannyiunkkal így lehessen. Hogyha nincs még ott az a név, akkor írd fel, pecsételd el az életünket. Hogyha pedig ott van a név, de talán elhomályosult ez a pecsét, akkor erősítsd meg a mi hitünket. Urunk, kérünk, hogy áld meg bennünket, áld meg a Téged keresőket, tiszta szívvel keresőket, áld meg bennünket áldott csenddel, amiben meghalljuk a Te szavadat, a Te életújító igédet. Légy közöttünk, Urunk, áldott Istenünk, és töltsd be bennünket a Te szent lelkeddel. Jézus Krisztus nevében könyörgünk ezért. Amen. Foglaljuk el helyünket, és énekkel készüljünk az ige hirdetésére, hallgatására. Előtte hadd mondjam azt el, hogy tegnapi napon az egyház megyénkben tartották meg az első egyház megyei dicsőítő csoportok találkozóját, és ezen a mi gyülekezetünk zenekara is részt vett, és ezen a mai Isten tiszteleten ezeket az énekeket hallhatjuk, amiket ott is ők eljátszottak. Egy kis hiányosság azért van, mert nem teljes létszáma a zenekar. Az énekes csellista lány Henikő hiányzik, de azért így is szeretettel hallgatjuk, fogadjuk. Nyilván nem csak a mai vasárnapon, hanem máskor is az ő szolgálatukat. Úgyhogy most egy ilyen ének következik a 186-os száma gyülekezeti énekes füzetünkből, amit talán még így gyülekezet vasárnapi közösségben talán egyszer énekeltünk. Hallgassuk, figyeljük a szövegét is, és aki ismeri, bátran csatlakozzon a dicsérethez, mert erre hív bennünket ez az ének, dicséreted az éltetőn. Fennállva hallgassuk meg azt az igét, amely alapján Isten üzenetét hirdetem, az ő szent lelke erejét, segítségét kérve, ez írva található a már felolvasott ige szakaszban, a Jelenések könyve 22. fejezetében. Az első 5 verset és a 20. verset olvasom újra. Azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónusából ered. A város főútjának közepén a folyó két ága között van az életfája, amely 12-szer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. Nem lesz többé átok a városon, hanem az Isten és a bárány trónusa lesz benne. Szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úristen fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön örökké. Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Amen. Jöjj, Uram Jézus! Foglaljuk el helyünket. Akik zenével vagy irodalommal foglalkoznak, tudják azt, hogy a művek első és utolsó sorai sokat mondóak és nagyon meghatározóak a mű egész értelmezésére nézve. Kiemelt helyük van az alkotásban. A mai napon a Jelenések könyvének és egyúttal az egész Szentírásnak az utolsó fejezete, az utolsó szavai, sorai, gondolatai kerülnek elénk. És hogyha figyelmesen olvassuk a Bibliát és annak a könyveit, akkor kiderül az, hogy nem csak a tartalmával, hanem még a formájával is üzen a számunkra. Az Ószövetségnek például 39 könyve van, és írásmagyarázók hívják fel a figyelmünket arra, hogy ez éppen egyel kevesebb a 40-nél, ezt még úgy magunktól is tudnánk, de hogy a 40-es szám az a hagyomány szerint a halálnak a száma jelképe. 40 évig vándorolt Izrael népe a pusztában, és az a nemzedék nem juthatott be az ígéret földjére, meg kellett halniuk, a gyermekek juthattak be. 40 napon keresztül böjtölt Jézus, és ezzel lezárta az addigi életét, és kezdődött az új, a nyilvános szolgálata az emberek előtt. Azt üzenheti tehát ez a 39-es szám, hogy aki olvassa még ezeket a könyveket, az még él. Annak még van lehetősége dönteni, jól dönteni, megváltoztatni azt, amin változtatni kell. De meg kell becsülnie azt az időt, amit még kap, minden egyes napot és minden egyes órát, azzal, hogy megjobbítja az életét, hogy Isten akaratához igazítja, mert minden halandót csak egyetlen lépés választ el az elmúlástól. Az Új Szövetség számain, az Új Szövetség könyveinek a száma pedig 27. Számtanilag ez 3x3. A Szent Háromságra ismerhetünk rá, és erre akartak utalni a szerkesztők is. És az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten valóságáról szóló műnek az utolsó darabja a Jelenések könyve, amely 22 fejezetből áll, és ezt bár görög nyelven írták, de ezek a fejezeteknek a száma éppen annyi, mint a héber ABC betűinek a száma. És ez arra utal megint csak, hogy egyrészt, hogy az Ószövetség és az Új Szövetség mennyire összetartozik, mennyire elválaszthatatlan egymástól, másrészt pedig azt is felfedezhetjük benne, és a szerkesztők erre is fel akarták hívni a figyelmet, hogy ez a mű, amit a kezünkben tartunk, ez egy hibátlan, tökéletes, teljes, egész mű. És ezért is hangzik a figyelmeztetés, amit most a felolvasott igében is hallottunk, hogy aki ezeket a beszédeket hallja, és hozzátesz ezekből valamit, vagy elvesz ezekből, azt az itt megtalálható leírt csapások fogják sújtani, annak nem lesz része, nem lesz helye, osztály része a Szentvárosban. Sokszor és sokféleképpen tettek kísérletet arra az idők során, hogy elvegyenek ezekből a könyvekből, vagy hozzátegyenek. Mindig ugyanazzal a céllal egy-egy irányzat vagy szekta megfogalmazva a maga igazságát próbálta mindezt megerősíteni, vagy úgy, hogy elvett ezekből a könyvekből, vagy kihagyott olyan részeket, amelyekben nem találta meg ennek az igazságnak az igazolását, vagy éppen később született iratokat emeltek a Biblia szintjére, és szentírássá tették azokat. Lehetne sorolni az egyház történeti példákat, ha most megkímélném a testvéreket ezektől, de egyet mégis hadd hozzak, egy aktuálisat, amellyel gyakran találkozhatunk. Mert Jehova tanúi például gyakran csöngetnek be a mi otthonainkba, a mi utcánkban is gyakran járnak, és hozzánk is, a mi házunkban is sokszor becsöngetnek. És ahogy beszélget az ember, ővelük nagyon szép dolgokat hallhat. Nagyon szép dolgokról beszélnek ők, és nagyon sok igét tudnak idézni. Előszeretettel a Jelenések könyvére is utalnak arra a világra, ami majd eljön, és mutatják, és látjuk a gyönyörű képeket is, ahol ott van együtt a bárány az oroszlánnal, a kisgyerek a vipera fészke mellett játszik teljes biztonságban. De miközben hallgatjuk őket, azért azt ne tévesszük szem elől, hogy ők, amikor igéket idéznek, mindig ugyanazokat idézik, és van, amiket nem idéznek. És ezért az az üzenet, amit ők hoznak, nem teljes üzenet, és az az igazság, amit ők képviselnek, nem teljes igazság. Egy példát hadd mondjak a legfontosabbat. A mai igényben például olvasunk az Istenről és a bárányról, így együtt említve őket, mindkettőjüket. Jehova tanúitól sokat hallunk az Istenről, Jahvéről, Jehováról, viszont nagyon keveset fogunk hallani a bárány Jézusról. Pedig a Szentírás egyértelműen beszél arról, hogy az Isten fia nem kisebb, nem kevesebb, mint az Atya. Hogy ők együtt uralkodnak, ott a mennyei trónteremben együtt ülnek. Hogyha őt kihagyjuk, ha őről nem beszélünk, ha keresztényként Krisztusról, Krisztus követőként Krisztusról nem beszélünk, akkor csak a lényeg marad ki. Figyelni kell erre, de magunk számára is figyelnünk kell, mert még bennünket is elérhet ez a kísértés, hogy kihagyjunk valamit, vagy ne tartsunk olyan fontosnak, így vegyünk el a Bibliából, hogy ne olvassuk a nehéz, vagy nehezen érthető szakaszokat, amelyekkel találkozunk, akár éppen a Jelenések könyvét. Hogy egy-egy olyan szakaszt, amivel nem nagyon tudunk mit kezdeni, ami szembe megy azzal, amit eddig fölállítottunk igazságként, vagy Isten képként magunknak. És mindenről úgy beszélek én is, mint aki magam is lelki pásztorként sokat küzdök ezzel. Vívódom sokszor a megértéssel. És sokszor nekem is azt kell megvallanom, hogy nem értem. Még nem értem. De ezeket a helyeket nem veszem ki a Bibliából. Nem teszem félre úgy, könyvelem el, hogy ez használhatatlan és érthetetlen, hanem úgy fogadom ezeket is, mint Isten igéit. És kérem őt, hogy világosítsa meg a számomra. Lehet, hogy nagyon későn, sokára fogja ezt megtenni, de kérem, hogy tegye érthető és személyessé számomra. ezeknek az üzenetét is. Ezután a kicsit hosszúra nyújt bevezető után figyeljünk hát erre a szakaszra, miről is szól a Jelenések könyvének és egyben a teljes Bibliának az utolsó fejezete. És a választ egyetlen szóban össze lehet foglalni az üdvösségről. Nem fenyeget, nem tanít, nem tanulságos eseményeket ír le a Szentírás, hanem arról beszél, amit az ember egyedül csak az Isten közelében találhat meg az üdvösségről. Vagyis azt mondhatjuk, hogy az egész Bibliának az igazán nagy mondani valója, ami ennek a csodálatos könyvnek az utolsó fejezetében és utolsó üzenetként, egy végső rendelkezésként, testamentumként állít előttünk, így hagyja ránk, ez nem más, mint az üdvösség. Az, hogy nekünk egyetlen életünk van, egy életet kaptunk, és a Teremtőnk ezt az egy életet, ezt nem síralomvölgynek, nem haszontalan küzdelemnek, nem vergődésnek vagy vegetálásnak szánta, hanem örömre, szeretetre és kiteljesedésre szánta ezt az egyetlen életet. Ilyen életet kínál és készít nekünk Isten, minden másért pedig kár. Ez a szó jelenik meg, rejtőzik a kározat szavunkban is ebben a kifejezésben. Nem tudom, hogy gondoltunk-e már így erre a szóra, hogy kár. Kár érte, mert kárt hoz. Hogy kár az, hogy olyan sokat mérgeskedünk, olyan sokat dühösködünk. Kár mindazért, ami sokszor bennünk van, a hamisságért. És azért is, hogy sokszor ezeket már észre sem vesszük, és nem is fáj. Kár érte, mert kárt hoz. Ez a kározat. Kárhozatos az ellenségeskedés, a bizalmatlanság, az irigység, az elégedetlenség. Kárhozatos az önzés, kárhozatos az erőszak minden formája, akár tettekben, akár szavakban nyilvánul meg. Kárt hoz a szeretetlenség, és legfőképpen kárt hoz az istentelenség, az Isten nélküliség, aminek számtalan példáját és formáját és következményét elénk tárja a Szentírás, de amivel a személyes életünkben is lépten nyomon találkozunk. Azt hiszem, azzal nem vitatkozhatunk, hogy minden egyes ember a legjobbat szeretné a maga számára. A lélektan ezt optimumra törekvésnek nevezi. Vagyis ez azt jelenti, hogy mindannyian mindenből a lehető legjobbat szeretnénk kihozni és elérni és megszerezni. A Biblia azonban ennél többről beszél. Azt mondja, hogy az emberi élet nem csak az optimumra, hanem az üdvösségre irányul, arra törekszik. Azt szeretnénk elérni, és ezt egyedül csak az Istentől kaphatjuk meg. Mindannyian ezt keressük, mindannyian erre szomjazunk. Mindannyian ezt szeretnénk magunknak, és ha ez nincs, akkor úgy érezzük, hogy nagyon kár. Nagy kár, hogyha ez hiányzik. Mit mond konkrétan a Biblia utolsó fejezete az üdvösségről? Honnan ered, mi táplálja, és mi jellemzi azokat, akikhez elér, akiket elér, akik rátalálnak az üdvösségre. Azt olvastuk, hogy az üdvöt az életvizének a folyója jelképezi, az hordozza, és ezt pedig az a forrás táplálja, amely az Isten és a Bárány trónusából ered. Vagyis élet, úgy mondhatjuk, hogy élet ott van, ahol Isten uralkodik. Ahol Istennek az uralma tökéletesen megvalósul. Ő most is Úr, minden felett, ezen a világon. Csak hogy az ember ezt nem ismeri el, és maga akar uralkodni ezen a teremtettségen. Eljön majd egyszer az új ég és új föld, ahol mindez kiteljesedik, ahol Isten akarata érvényre jut minden tekintetben. Megvalósul az, amit egyébként kérni is szoktunk. Talán naponként, az Úr imádságban így szoktunk imádkozni, jöjjön el a Te országod. És aztán hálát is adunk ezért, hogy Uram, Tiéd az ország, vagyis az Úrság, az Uralom, és a dicsőség és a hatalom. Mert ahol Isten uralma megvalósul, ott van élet. Ott árad az élet, mint egy ragyogó, kristálytiszta folyó a város főutcának közepén, ahogy olvastuk itt ebben a képben. És ugyanezt a képet egyébként megtaláljuk az Ószövetségben is már. Ezékiel próféta beszél erről abban a gyönyörű látomásban, ahol látja a templomot, az új templomot, aminek az oltárától ered a víz, ott van a forrás, és aztán átfolyik a templom küszöbén egy kis patak, de aztán ez egyre nagyobb lesz, folyóvá duzzad, egy egész folyam lesz, zúgó folyammá, amely mindenhova elér, és ahova elér, ott élet támad. És még a holt tenger vize is meggyógyul az élet folyójától. Ószövetség és új szövetség együttesen tanúskodik arról, és hirdeti azt, hogy egyszer mindez ki fog teljesedni. De Isten folyamatosan, minden időben, minden népet és minden embert azzal bíztat, hogy ez az élet elérhető, ez az élet megvalósulhat itt is és most is. Mi jellemzi ezt az életet? Talán egyszerűbben, könnyebben meg tudjuk jegyezni, hogyha ha gondolunk azokra a B-betűs szavakra, amikre a Jelenések könyve folyamatosan utal, talán nem mindig mondja ki, de ott van a sorok között, hogy mi jellemzi ezt az életet, ezt az új életet, ezt az üdvösséges életet. Biztonság, bőség, békesség, és ami mindezt összefoglalja, egyben tartja, az a boldogság. Biztonság, ahol nincs helye a félelemnek, a félelem semmilyen formájának és okának. Bőség, olyat, amit nem tapasztaltunk, ahol nincsen hiány semmiben, nincsen szükségünk, nem szenvedünk szükséget semmiben. Békesség, egy olyan élet lehetőség, ahol az ember élete kibontakozhat. És boldogság, ami kibeszélhetetlen és elképzelhetetlen boldogság a számunkra. Ez a leírás, amit itt olvasunk, ezt szemlélteti. És amikor az Isten és a bárány trónusából felfakad ez a víz, az azt jelenti, hogy életet, életünk lehet. És aki az Isten és a bárány uralma alá adja az életét, annak ebben az életben lesz része. Azt a képet is látjuk, hogy a folyó két ága között ott van az életfája, amely 12-szer terem egy évben, minden hónapban. Megint a 12-es száma, teljességnek, a hiánytalanságnak, a folyamatosságnak a száma. Folyamatosan hasznos, gyümölcsöző, másokat tápláló és másokat gyógyító élet az ilyen. Ez az éltető, gyógyító erő árad az életünkbe és hozhat lelki megújulást, lelki gyógyulást és akár testi gyógyulást is. Éppen a mai ószövetségi igényben Ézsaiás próféta idézi Ezékiás királynak a gyönyörű imádságát, hitvallását, hála énekét. Ez a király halálosan megbetegedett, és aztán könyörgött az Úrhoz, és az Úr meghallgatta az imádságát, és meggyógyította őt a betegségéből, és meghosszabbította az életét. Úgyhogy amikor ez a király imádkozik, akkor hálát tud adni, de nem csak a gyógyulásért, hanem még a betegségért és azért a mélységért, megpróbáltatásért, amin keresztül kellett mennie. Ebből az imádságból idézek. Uram, az éltet mindenkit, engem is csak az éltet ezek után, hogy megerősítesz és meggyógyítasz. Bizony, javamra vált a nagy keserűség, hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé dobtad minden vétkemet. Egy meggyógyult bűntől, betegségtől, félelmektől megtisztított, megmentett ember imádsága ez. Mi a titok? Még egyszer, mi az, amire figyelnünk kell? A titok az, hogy engednünk kell az Istent uralkodni, hogy ne mi akarjunk uralkodni se a saját életünkön, se másén. A Szentírás egész erről beszél, hogy az embernek ez a legnagyobb tragédiája, pontosan ez, hogy mi magunk akarjuk irányítani az életünket, a saját akaratunkat akarjuk véghez vinni, mindegy, milyen áron. És ezt időnként még meg is fogalmazzuk. Majd én megmutatom, ki az Úr a háznál. És ennek megvan az eredménye. Mert ahol szeretett kapcsolatoknak kellene lenni, ott nem ezzel találkozunk. Ott versengés van, ott féltékenység van, ott bánat van, bántás van és megbántódás van. A mi házunknál, a mi otthonunkban ki az Úr? És hogyha közülünk kerül is ki, bárki is legyen az, akár én vagyok az, akár a házastársam, akár a gyerekem, akkor ott nem lesz élet. Ott nem lesz világosság, csak sötétség lesz. De ha teret engedünk az élet urának, ha az ő neve fel van írva a homlokunkra, akkor az ő fénye lesz a világosságunk. Így olvassuk az igében, éjszaka sem lesz több, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úristen fénylik fölöttük, és uralkodni fognak örökké. Milyen különös, mégis uralkodásról van szó. Arról, hogy mi uralkodhatunk. Hogy is van ez? Hát úgy van, hogy ez nem a hatalomról szól. Ez nem a sikerről, a dicsőségről, az elnyomásról szól, hanem arról a szabadságról, amely a miénk lehet. Annak a szabadságáról, hogy mi magunk határozhatjuk meg, hogy hogyan viszonyulunk a bennünket ért eseményekhez, az életünk dolgaihoz. Ez az uralkodás azt jelenti, hogy uralkodni tudunk önmagunkon, a saját indulatainkon, saját érzéseinken, a saját félelmeinken, hogy nem a körülmények, az események, a történések határoznak meg bennünket, nem sodornak el ezek, és a belülről fakadó érzések, szenvedélyek sem sodornak el. Így lehet állni, megállni ebben a világban, ahol annyi minden ér bennünket. Annyi minden ér bennünket, és ezek fölött nincsen hatalmunk. De hatalmunk lehet a fölött, és ezt megválaszthatjuk, hogy hogyan fogadjuk mindazt, ami ér bennünket. Ez az üdvösség. Jókai Anna írónőnk egyik regényében, Ne féljetek című regényében, ahol az elmúlás kérdését feszeget, és ő maga is viaskodik és birkózik ezzel, így ír és így fogalmaz, hadd idézzem ezt zárásként. Ahova nem rajtunk áll, a miért az Isten titka, a hogyan a mi szabadságunk. Ahova nem rajtunk áll, a miért az Isten titka, a hogyan a mi szabadságunk. Ezt a szabadságot a szabadító hozza el, a bárány Jézus, akinek a trónusából, akinek az uralmából az élet árad. És ez az élet a miénk lehet, a miénk lesz, ha őszinte szívvel és hittel hívjuk, kérjük őt, jöjj Uram Jézus. És ha valaki elmond egy imádságot, azt ő nem hagyja felelet nélkül, hanem válaszol. Válaszol nekünk is, válaszol neked is. Bizony, eljövök hamar. Amen. Az ige üzenetére megint egy énekkel válaszoljunk, szabadításod öröme járjon át erővel, gyülekezeti énekes füzetünk 172. számú énekét énekeljük. Csendesedjünk most el, először a magunk imádságát vigyük az Úrhoz, és aztán közösen imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te szólsz hozzánk, az alfa és az omega, a kezdet és a vég, az első és az utolsó. Köszönjük, Urunk, hogy te kezedben tartod ezt a teremtettséget, annak a sorsát az első pillanattól fogva az utolsóig, és ugyanígy, ugyanilyen erővel, hatalommal tartod kezedben a mi életünket is, az első pillanattól kezdve az utolsó földi pillanatig, utána pedig egy egész örökké valóságon át. Köszönjük, hogy te nem változol, hogy te tegnap és ma és örökké ugyanaz vagy. Urunk, szükségünk van rád, mert körülöttünk és bennünk annyi minden változik. Olyan sok a bizonytalanság, az, ami kiszámíthatatlan, ami fölött nincs hatalmunk. Urunk, te látsz bennünket, és te látod, mi az, amire vágyunk, mi az, amire törekszünk, amit szeretnénk elérni. És igen, mi megvalljuk, hogy a legjobbat szeretnénk magunknak is, a legjobbat szeretnénk szeretteinknek is. De azt is megvalljuk, Urunk, hogy időnként nem jó helyen, nem jól keressük ezt a legjobbat. Kérünk, hogy vezess bennünket, vezess, vagy vezess vissza a forráshoz, önmagunkhoz. Lássuk meg végre, hogy egyedül te nálad nyugodhat meg igazán a szívünk. Kérünk, Urunk, hogy jöjj közénk, úgy, ahogy eljöttél ebbe a világba. És amikor itt jártál, akkor elég volt egy érintésed, egy szavad, és jött és érkezett a gyógyulás. Kérünk, hogy így érints meg bennünket, és így szólíts meg minket is. nem csak vasárnaponként, hanem minden napon az életünkben adj nekünk veled való igazi áldott találkozást. Urunk, hálát adunk neked, hogy így bízhatunk rád mindent, ami előttünk van, így köszönhetünk meg mindent, ami a miénk. És így lehetünk reménységgel, hogy te nem csak eljössz majd, hanem itt vagy a te áldásoddal, hogy te vezetsz és készítesz bennünket, bármi is várjon ránk, te tudsz szabadságot adni nekünk, hogy a tőled való bölcsességgel, alázattal fogadjuk mindazt, ami vár mi ránk. Köszönjük neked, hogy így vezetsz minket, és hogy belőlünk is, tőlünk is felfakadhat a hálaadás, a hálaének, az imádság, amely téged dicsér, az életért, amely tőled való. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ezen a héten tartottuk itt is a kerületben az ökumenikus imahét alkalmait, és ennek a záró eseménye ma délután lesz a cinkotai, illetve a mátyásföldi cinkotai evangélikus templomban, ahol már a kerület másik fele is csatlakozik hozzánk. Erre az alkalomra, záró alkalomra is szeretettel várjuk a testvéreket. A mai istentiszteletünk végéhez közeledve pedig a 273. énekünket énekeljük. Ez is Istent dicsérő és magasztaló ének. 273-as énekünk rövid verszakai vannak, és mindegyiket énekeljük el. Ennek szerzője is nem egyszerű körülmények között írta meg ezt az éneket, ezt az imádságot, de hitvallással, reménységgel és hálaadással. Az Úristen magasztalom, jó voltáról emlékezem. Fennállva fogadjuk az áldást. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Isten velünk, áldás, békesség.